Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Formál jogi értelemben az ügyészség az nem szerepel, tehát az ügyészség működése, ez nem szerepel a mérföldkövek vagy a szupermérföldkövek között. Ami egyébként gond, tehát mi ugye nagyon régóta bíráljuk a magyar ügyészség működését, és azt gondolom, hogy a NER működésének, vagy ennek a korrupt rendszer működésének az ahilles sarka az egyébként a magyar ügyészség, és hát erre jól rímel ez a kiszivárgott, vagy a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott, nem is kell szivárogtatni, mert ő maga hozta a nyilvánosságra felvétel.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, a mai vendégünk Martin József Péter, a Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója, a Corvinus Egyetem külsős adjunktusa. Üdvözöllek a stúdióban.
Én is üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket, téged is köszöntelek.
Szolgálati közleménnyel kezdünk, ahogy azt már megszokhatták, ha még nem tették, akkor regisztráljanak a 24.hu felületén. Egy egészen megdöbbentő számra bukkantam, amikor készültem erre a beszélgetésre, a Transparency International, tehát a globális szervezet honlapján jelent meg egy beszámoló, amelyben szerepel egy mondat, mely szerint az Európai Unió éves szinten közel 1000 milliárd eurót bukik évente a korrupción. Ez egy bődületesen nagy szám, hogy a nézőink, hallgatóink ezt megértsék. Ez a teljes magyar éves GDP-nek az ötszöröse, ha jól számoltam utána. Tehát egy horribilis összegről beszélünk. Mit mond ez el az Európai Unió működéséről? Van-e elszámolni valója ez ügyben az uniós testületeknek, vagy leginkább a tagállamok felelőssége az, hogy ilyen bődületes szintre nőtt a korrupció?
Ketté választanám a kérdést, és kezdem az egyszerűbbel, amit a végén tettél föl. Teljesen egyértelmű, hogy ez a nagy szám, ez alapvetően a tagállami mulasztásoknak tudható be, és nem pedig az uniós intézmények működésének. Az uniós intézmények természetesen nem működnek tökéletesen, mert semmi sem tökéletes, de alapvetően azért nagyon nagy baj az uniós intézmények átláthatóságával nincs. Tehát én azt gondolom, hogy ez a demokratikus deficit mantra, amit sokan hangoztatnak, részben a kormány oldalon, de részben akár ideológikusan, akár ellenzéki oldalon is, ez sok tekintetben nem állja meg a helyét, vagy általában inkább nem állja meg a helyét. Az uniós intézmények alapvetően jól végzik a dolgokat. Természetesen vannak korrupciós ügyek, mint ahogy volt az európai parlamenti korrupciós ügy, de akkor a hatóságok megfelelő határozottsággal felléptek. Tehát ugye ez különbözteti meg mondjuk az uniós intézmények korrupcióját, vagy ez is megkülönbözteti egyes tagállamok korrupciós mintázatától, mert mondjuk például Magyarországon sokáig egyáltalán nem üldözték a fehér galléros korrupciót, és most is azért csak hát mondjuk így, hogy félszívvel üldözik, sőt, ugye Magyarországon még rosszabb a helyzet, mert Magyarországon az állam az tulajdonképpen a kormányzás módszerévé tette a korrupciót, de hát nyilván erről majd még fogunk beszélni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, én azt állítom, hogy alapvetően a tagállami mulasztásoknak tudható be. Az, hogy ez a szám, ezt hogy kell értelmezni, ez nyilván egy sokkal nehezebb kérdés. Ugye a korrupciót azt nem tudjuk úgy mérni, mint ahogy a GDP-t méri a statisztikai hivatal, vagy az infláció, tehát ez nem egy ennyire exakt szám. nem is lehet az, tehát a korrupciót azt úgy szoktuk mondani, hogy proxikkal tudjuk csak mérni, tehát közelítő értékekkel, tehát nincs olyan ember, aki megmondaná azt, hogy akár az Európai Unióban, akár Magyarországon, akár melyik országban egész pontosan mekkora összeget loptak el mondjuk az elmúlt évben, vagy bármilyen tetszőleges időszakban. Így ez a szám is, amit idéztél, ez is csak egy becslés lehet, ilyen becslések vannak, az biztosra vehető, hogy nagyon nagy a korrupciónak a gazdasági kára, és sajnos ebben azért minden erőfeszítés ellenére, minden, hát ugye majd gondolom beszélünk arról is, hogy egy korrupció elleni irányelv is most folyamatban van, tehát minden törvénykezési erőfeszítés ellenére, és egyébként a korrupciókutatás fejlődése ellenére azért összességében abban nem sikerült áttörést elérni, hogy a korrupció szintjét lejjebb tudtuk volna vinni az Európai Unión belül.
Mindenképpen erre vissza fogunk térni, de te hogy látod, hogy az Európai Uniót sújtó korrupció mögött javarészt milyen céges kapcsolatok állnak? Olyan cégek, amelyeknek az anyavállalata is Európai Uniós bejegyzésű, vagy inkább olyanok, amelyeknek az anyavállalata az unión kívüli országokban telepedett le, vagy ott van a székhelye?
A korrupció minden szinten jelen van, hát sajnos ez a valóság. Igazából ugye a korrupciót teljesen eliminálni nem lehet a gazdaságból, meg hát így a politikából sem, mármint a politikát most úgy értem, amikor a gazdaság összefonódik a politikával. Tehát minden szinten jelen van, és hát természetesen vannak olyan korrupciós ügyek is, ami az unión kívüliek, például ugye már utaltam az európai parlamenti botrányra, az ott ugye, ott például ugye Katar volt egy külső állam, amelynek nyomán ugye ez a korrupciós hát cselekmény megvalósult, és egyébként pedig hát unión belül is vannak korrupt cégek, tehát igazából ebben olyan nagyon nagy újdonság nincsen, abban van esetleg újdonság, hogy hogyan fonódik össze az állam és az üzleti világ, az állami korrupció az üzleti korrupcióval, mert ennek a módszerei azok egyre szofisztikáltabbak. Ugye itt
onnan indultunk, és meddig jutottunk ezen a skálán?
Hát onnan indultunk, hogy alapvetően egy ilyen, az egyszerű vesztegetésből indultunk. Tehát a vesztegetésből, vagy a kenőfét fizetésből indultunk, és már a korrupciónak olyan formái a legelterjedtebbek, amelyek a rendszer részét képezik így vagy úgy. Tehát mondjuk akár a nepotizmus, akár mondjuk az unióban az azért talán kevésbé van, de bizonyos összefonódások hát korrupt szereplők között, egyfelől állami oldalon, másfelől pedig céges oldalon, ez azért még a fejlett országokban is elképzelhető. Tehát én azt gondolom, hogy ugye hát a magyar eset aztán meg különösen kirívó, meg számos más kelet-európai eset is. Tehát azt gondolom, hogy egyre inkább eljutottunk oda, hogy szofisztikáltabbá vált a korrupció, és ebben az értelemben egyre nehezebb tetten érni a korrupciót. Tehát amikor törvényesítik a korrupt cselekedeteket, azt nagyon nehéz tetten érni. 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor azt mondta valaki, hogy korrupció, de a törvényeknek megfelel, éppen adott országban, akkor kinevették az illetőt. Tehát ugye ez nem volt lehetséges. Ami a törvényeknek megfelelt, az biztos, hogy nem volt korrupció. Ma a korrupciós szakirodalomban a törvényesített korrupció, ez egy teljesen bevett fogalom, és sajnos erre sok példa van, sajnos egyébként az Európai Unión belül is.
Azt mondhatjuk úgy, hogy mondjuk még 10-20 évvel ezelőtt az egyéni haszonszerzés volt a fő motiváció, most arra tulajdonképpen a piacok átrendezésére is kiterjed, vagy azt érinti a korrupció jelenlegi formája.
Igen, hát ugye a korrupciónak megkülönböztetjük a kis korrupciós vagy utcai korrupciós formát, és megkülönböztetjük a nagy korrupciót, a fehér galléros korrupciót. Ugye a kis korrupció az alapvetően az, amiben az állampolgár maga vesz részt, lefizeti a rendőrt, hálapénzt fizet az orvosnak, tehát ezek a kis korrupciós formák. A nagy korrupció az alapvetően ugye a politikai és vagy a gazdasági elitre jellemző. Tehát ebben az értelemben legalábbis a fejlett világban azt gondolom, hogy valóban van egy ilyen trend, és egyébként Magyarország erre jó példa, már nem annyira a fejlettségre, hanem inkább a korrupciós mintázat változására, hogy a kis korrupciótól, tehát a kenőpénzfizetéstől és mondjuk az egyszerűbb nagy korrupciós formáktól, tehát mondjuk a vesztegetéstől, eljutunk odáig, hogy adott esetben törvényesítetté válik a korrupció, és adott esetben, ahogy te fogalmaztál, átrendezi, akár egész szektorokat rendezhet át a korrupció. Hogy tudja ezt megcsinálni? Hát úgy tudja megcsinálni, vagy úgy tudják megcsinálni a politikai, hatalmi, gazdasági elit szereplői az adott országban, Magyarország például ilyen ország, hogy egyébként foglyulejtik az államot, és az állami funkciókat, azokat gyakorlatilag monopolizálják, és az állam az innentől kezdve nem üldözi a korrupciót, hanem tevékeny része, vagy részese lesz a korrupciónak, és az államon keresztül épülnek ezek a korrupciós csatornák, aminek a lényege az végső soron ugye az, hogy bizonyos körök meggazdagodjanak. Tehát ez tulajdonképpen a mechanizmus.
Korrupciórendszer lényege, ugye ezt tudjuk már egy ideje, de hogy ennek a fejlődési ívnek, ha szabad így fogalmaznom, a végpontja az lehet az, amikor eljutunk oda, hogy a korrupcióval fölépített piaci részesedések, piaci érdekeltségek eljutnak arra a pontra, amikortól piaci alapon lábon tudnak maradni és működnek, vagy a korrupció végig a része kell, hogy maradjon.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és akkor szerintem most már beszéljünk Magyarországról, mert egyébként azért is, mert Magyarország az sok szempontból az Európai Unió állatorvosi lovává vált. A korrupciós mintázat tekintetében is, és abban a tekintetben is egyébként, hogy az Európai Unió hogyan próbálja meg ezt a megcsontosodott korrupciós mintázatot, amit ugye mi a Transparency International részén most már 10 éve ugye az állam foggyulejtése jelenségének nevezünk, tehát ezt a rendszer szintű korrupciós mintázatot hogy próbálja meg az Európai Unió megtörni, felszámolni, csökkenteni ezekkel a bizonyos mérföldkövekkel, vagy szuper mérföldkövekkel a jogállami vagy feltételességi mechanizmus, illetve rezsimek, mert van tulajdonképpen belőle, keretében. Tehát Magyarország egy állatorvosi ló e tekintetben, és ugye kérdésedre visszatérve nagyon nehéz azt elvi szinten nagyon nehéz azt megmondani, hogy mondjuk egyes szereplők, amelyek, vagy akik korrupt módon jutottak vagyonhoz, azok mennyire el tudják azt aztán később piaci módon működtetni. A magyar példa az azért inkább abba az irányba mutat, hogy nem tudják. Tehát az inkább abba az irányba mutat, hogy ezek a szereplők, ezek addig hát legények a gáton, addig uralják a piacokat, most a piacot azt itt inkább idézőjelben mondom, vagy a szektorokat, amíg nincs érdemi versenytársuk, tehát amíg tulajdonképpen a folyamatos támogatás az jön az államtól, főleg közbeszerzések vagy állami pénzek.
Ugye ennek legalább két ága van. Az egyik az úgynevezett járadékvadászat, amikor tulajdonképpen az állam, mint megrendelőn keresztül egy folyamatos garantált biztosított jövedelemhez jut adott cég, csak azért, mert jól beágyazott az állam bizonyos képviselőinek a köreiben. A másik lehetőség, amikor a felépülés egy fázisáig hasonló utat jár, mint az előző példával, amit említettem, de mégis van piaci alapú működése ennek a vállalkozásnak, és akkor itt jönnek éppen a kérdésem, hogy nem most jutunk el arra a pontra, hogyha figyelembe veszük például Mészáros Lőrinc külföldi irányú terjeszkedési elképzeléseit, mondjuk Horvátország esetében, nem most jutunk el arra a pontra, hogy mostantól úgy tisztul le a portfólió, hogy teljesen tisztán piaci alapon is megpróbálják legalábbis, meglátjuk milyen sikerrel működtetni. Az állami csecsen felnevelt vállalkozás birodalmakat?
Hát valami ilyesmi a cél, azt gondolom, de azért azt mutatják az adatok, hogy ez nem igazán sikerül. Tehát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy a magyar gazdaság hatékonysági mutatói azok nagyon-nagyon rossz állapotban vannak. És ez nem a multik miatt van így. Tehát ugye, ha nagyon leegyszerűsítjük, és most megint egy becslést fogok mondani, akkor azt lehet mondani, hogy nagyjából a magyar gazdaságban a hozzáadott értéknek körülbelül felét állítják elő a multik, és az én becslésem szerint ez már, vagy inkább azt mondom, hogy a transzparenci becslése szerint, nagyjából olyan a másik fele az körülbelül szintén fele-fele arányba osztik meg a haveri cégek és a piaci cégek között. A haveri cégek alatt azt értem, és nyilván ezt sem könnyű definiálni, azt értem azokat a cégeket, amelyekre ugye te is utaltál, amelyek valamilyen módon az állam által gazdagodtak meg. Hát elsődlegesen ugye a közbeszerzési csatornákon, ugye a legevidensebb ilyen szereplő Mészáros Lőrincnek, illetve Szíj Lászlónak az érdekeltségei. Ugye a mi tenderbajnok felületünk szerint ez egy óriási közbeszerzési adatbázis, amely egyébként össze van kapcsolva a cégadatokkal.
Bocsáss meg, akkor Tibor Istvánt nem sorod ebbe a körbe.
Tibor Istvánt is
sorolom,
azért emeltem ki őket, mert ők a magyar közbeszerzési piacnak az elmúlt 3 évben a 16%-át uralták. Tehát csak ez a két szereplő. Ugye Tibor István is az egyik leggazdagabb magyar, és Tibor István vagyonosodása is egyértelmű a közbeszerzési rendszerhez köthető. Csak azért emeltem ki ezt a kettőt, mert a közbeszerzési, tehát azért Mészáros Lőrincet, illetve Szíj Lászlót, mert a közbeszerzési adatbázis szerint ők nyerték a legtöbb, mértékben ők nyerték a legtöbb közbeszerzést. Tehát itt ez egyértelműen látszik, hogy egy ilyen szervezett vagyon transfer történik, vagyon átcsoportosítás ugye a haveri cégek javára.
De honnan is? Tehát azt mondod, hogy akkor hiába a nagy tervek a külföldi terjeszkedésre, te nem látod annak a garanciáját, hogy ezek a terjeszkedési kísérletek sikeresek
lesznek. Igen, és ugye nem látom, illetve annak a garanciát nem látom, hogy ez piaci alapon tud sikeres lenni, és itt jön be ugye a hatékonyság kérdése. Részben a mi tenderbajnok felületünk is, amelyik egyébként hatékonysági mutatókat is mér, tehát ilyen árbevétel arányos nyereséget és egyebeket, de egyéb számítások is azt mutatják, hogy a magyar gazdaságban óriási hatékonysági deficit van. Ez tulajdonképpen még akkor is így volt, abban a mondjuk így, hogy 7 bő esztendőben, amikor a magyar gazdaság makromutatói relatíve rendben voltak 2013 és 2020 között, akkor is volt egy ilyen hatékonysági deficit, de ha hosszabb időtávban nézzük, én kiszámoltam azt, hogyha 2010-ben rögzítjük a termelékenységet az egyes közép- és kelet-európai országokban, akkor hogyan változott a termelékenység 2010 és 2023 között, és Magyarországon nőtt a legkevésbé, egyébként még Szlovéniában is ugyanennyire nő, csak hát, hogy a szlovén gazdaság az lényegesen magasabb szinten van, mint a magyar, az egyfőre jutó GDP-ben, illetve minden a gazdaság teljesítményét mérő mutatóban. És hát vannak olyan országok, Lengyelország, sőt Románia is, ahol mondjuk Romániában alacsony a bázisról, de Lengyelországban már nem feltétlenül alacsony a bázisról, 40%-kal nőtt ez a termelékenység. Tehát egy óriási hatékonyságbeli deficit van, és ugye más kimutatások, felmérések azt mutatják, hogy Romániában, Lengyelországban, meg rengeteg más országban is, ugye a gazdaság szerkezete az pozitív irányba tudott változni, míg Magyarországon nem. Magyarországon tulajdonképpen a hatékony termelés, a hatékony működés az csak a multinacionális szegmensre.
Muszáj vagyok közbeszúrni egy kérdést, mert mostanában nagyot ment a sajtóba, hogy már Románia is megelőzte Magyarországot. Ez a statisztikából, statisztikára visszavezethető állítás, ez mennyire tükrözi a valós életfolyamatokat, tehát hogy valóban élhetőbb ország lett Románia, mint Magyarország. Én megmondom őszintén, szkeptikus vagyok e tekintetben, nem eltagadva a román gazdaság, a román piac látványos fejlődését, de azért én nem gondolom azt, hogy ma egy átlag román élete az jobb lenne, életminőségét tekintve jobb lenne, mint egy átlag magyaré.
Ezt én is így gondolom egyébként, mármint, hogy veled értek egyet. Ennek ellenére a dinamika az nagyon nyugtalanító magyar szempontból. Meg hát ugye az is kérdés, hogy ugye milyen számokat nézünk. Tehát, hogyha az egyfőre jutó GDP-t nézzük, akkor azért Magyarország még mindig bőven Románia előtt van, de nagyon-nagyon jön föl Románia. Amire te utaltál, ugye ez a jövedelmi szint, tehát tulajdonképpen, hogy mennyi pénzük van az embereknek reál értékben. Ebben ugye Magyarországot már megelőzte Románia, és éppen hogy vagyunk csak Bulgária előtt, tehát utolsó előttiek vagyunk az Európai Unióban. Az egyfőre jutó GDP-t tekintve még Románia, Bulgária is mögöttünk van, meg Horvátország is egészen minimálisan, de hát ott sem jó a helyzet.
Nem biztos, hogy ezzel a dologgal teljes mértékben, mélységében tisztában vagyunk, vagy te vagy, de hogy az sokat elárulna a jövedelmi pozíciókról, hogy az átlag és a medián mennyire van ugye közel egymáshoz. Erről esetleg van információt, hogy ez mit mutat magyar és román összevetésben?
Ugye Magyarországon az a probléma, hogyha a jövedelmi szinteket nézzük, sokan szokták mondani, hogy az egyenlőt, lenségek növekedése a probléma. Ez így nem igaz, hogyha mondjuk a legnépszerűbb egyenlőtlenségi mutatót, a Gini-t nézzük. A magyarországi egyenlőtlenségek nem kirívóak egyébként. Van egy ilyen közhiedelem, hogy azok kirívóak, de nem kirívóak. Ami kirívó, az a mobilitás hiánya. Tehát az viszont abszolút kirívó. Tehát, hogyha valaki szegény családba születik, most elegyszerűsítve, akkor nagyon nehezen tud felkapaszkodni. Tehát ez a mobilitásra való képtelenség, ez kirívó Magyarországon, hát Nyugat-Európához képest mindenképpen, de a régión belül is. Tehát ez az igazán nagy probléma.
Egy szó erejéig visszatérve az uniós ügyekre, azt mindenképpen meg akartam kérdezni tőled, hogy te is tettél már rá utalást, úgy a bizottság, mint a tanács, és a parlament is foglalkozik a korrupció helyzetével. Ugye itt van egy törekvés arra, hogy harmonizálják az antikorrupciós szabályozást, szándékokat. Hogyha ez alapvetően tagállami felelősség, akkor miért érzi szükségét ez a három testület, hogy uniós szinten is kezeljék ezt a problémát, és egyáltalán mi várható ettől a direktívától, aminek, ahogy említetted, azt hiszem ez év vége a határideje, tehát addig kéne valamit letenni az asztalra.
Igen, már több határidő volt. A merész tervek korábban úgy szóltak, hogy már most az európai parlamenti választás előtt meg kell, hogy elfogadásra kerüljön ez a jogszabály. Hát ez nem történt meg. Most a frissebb határidő, ez ugye az év végét jelenti. Én azt gondolom, kicsit hűtve az ezzel kapcsolatos várakozásokat, hogy óriási áttörést ettől nem nagyon várhatunk. Itt tulajdonképpen az történik, hogy az Unió megpróbál egyfajta, ahogy az sok más tekintetben is csinálja, megpróbál egyfajta közös nevezőt kialakítani a tagállami szabályozások között. Ugye az, hogy mi tagállami kompetencia, vagy mi nem, ezt azért az Unió menet közben is mindig felülvizsgálja. Tehát most lett egy ilyen törekvés, hogy legyen egy uniós szintű jogszabálya korrupcióra, és ez azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog egyébként, tehát hosszú távon ez megint hozzáad majd az EU működéséhez, de tulajdonképpen annyi történik, hogy a tagállami büntetőjogi szabályokat próbálják meg hát harmonizálni, és egyébként ugye ez egy irányelv lesz, tehát utána ezt még át kell ültetni a nemzeti jogrendbe, tehát nem rendeletről van szó, ami azonnal hatályossá válik, hanem még át kell ültetni a nemzeti jogrendbe. Ami számunkra nagyon fájó módon hiányzik ebből a korrupció elleni irányelvből, és amivel kapcsolatban láthatóan nagyon visszafogottak, annyira visszafogottak, hogy nem is történt ez irányba előrébb, és a tagállamok, tehát egyébként a nyugati tagállamok is, az az, hogy hogy a büntetőjogi aspektuson túlmutatóan ez a szabályozás semmilyen más rendelkezést nem tartalmaz. Tehát mondjuk vagyonnyilatkozat, információszabadság, közérdekű adatok, vagy közérdekű bejelentők védelme, hogy csak három példát mondjak, ez nem fogja a részét képezni a korrupció elleni irányelvnek. Mi pedig azt mondjuk, nem utolsó sorban...
Vagyis a feltárás nem segíti.
Így van.
Csak ha már feltárt eseteknél határoz meg, ezek szerint egységesített büntetését.
Igen, egyfajta harmonizáció történik majd, meg bizonyos dolgokat jobban fognak definiálni, tehát mondjuk önálló büntetőjogi tényállás lesz, hogy mi az, hogy nagy korrupció, ez a grand corruption, tehát ugye magyarul lehet akár fehér galéros korrupciónak is hívni, de mondjuk maradjunk ennél.
Magyarországra, a magyar kormányra nézve végsősorban milyen következményei lehetnek ennek a direktívának?
Hát valami következménye lehet, de itt azért mondom, hűteném a várakozásokat, mert azt gondolom, hogy igazából Magyarországon nem azzal van a probléma, hogy amikor már elindul a vizsgálat, akkor az hát véget is érjen, vagy az valamilyen módon szankcióval párosuljon, hanem elsődlegesen az a probléma, hogy nem indulnak el büntetőjogi vizsgálatok, nem indul el a nyomozás, vagy ha el is indul a nyomozás, utána nem történik vádemelés.
Tehát ebben hozna változás, hogyha belépnénk az Európai Ügyészségbe?
Az biztos, hogy hozna változást. Tehát az sem hozna egyik pillanatra a másikra óriási áttörést a rendszer szintű korrupció ellen való küzdelemben, de az biztos, hogy sokkal nagyobb jelentőséggel bírna, mint ez a korrupció elleni irányelv. Úgyhogy az a fő probléma a magyar esetben, és ezzel küzd az Európai Unió, és ezért mondtam azt, hogy tulajdonképpen Magyarország most egy ilyen élő laboratóriuma az Európai Uniónak, hogy egy ilyen megcsontosodott, rendszer szinten korrupt rezsimet hogyan lehet hát kevésbé korruptá tenni, hogyan lehet visszahozni a jogállamot. És hát ugye erre van egy olyan válasz, hogy sehogy. Tehát, hogy akkor a rendszert kell leváltani, és sehogy nem lehet visszahozni. Viszont ezt az EU ugye nem nagyon tudja mondani, mert ez kétségtelenül hát arcvesztéshez vezetne, hogyha ebbe ő, hogy mondjam, papírszerűen is, vagy formálisan is belenyugodna. Az egy más kérdés, hogy az EU sajnos 10 éven keresztül gyakorlatilag szemet hunyt a fölött, ami az országban zajlik. Tehát részben politikai akarat nem volt, meg részben úgy találták az EU akkori döntéshozói okkal vagy ok nélkül, ezen lehet vitatkozni, hogy a megfelelő jogi mechanizmusok sem voltak meg, de egy szó mint száz, hogy nagyjából kettő...
De nem volt eszköztelen.
Az én állításom az, hogy akkor sem volt eszköztelen, tehát az én állításom az, hogy inkább a politikai akarat hiányzott, de mondom, erről azért vannak viták. Az kétségtelen, hogy 2020-21-ben történt egy fordulat az Európai Unióban, és egyszer csak elkezdték komolyan venni a magyarországi, és egyébként akkor még ugye lengyelországi problémákat is, és úgy tartották, úgy gondolták akkor, és hát ez azóta is így van, hogy az nem tűrhető a klubon belül, az EU-n belül, hogy egy ország rendszer szintűen megsértse a jogállamot, és hát olyan korrupt csatornák épüljenek ki, amelyek hát bizonyos jól meghatározható körök gazdagodásához vezetnek.
És ennek folyamányaként ugye nem is férünk hozzá teljes mértékében a mostani uniós költségvetési ciklusban egyébként Magyarországnak járó pénzekhez. Mikor erről legutóbb másfél éve beszélgettünk ebben a műsorban, akkor kilátásba helyezted, hogy hát valószínűleg a források 100%-ához nem fogunk hozzáférni, egy részéhez viszont hozzá fogunk férni. tulajdonképpen be is jött ez a jóslatot, hiszen tavaly év végén egy valamivel több mint 10 milliárd eurós keretet végül is Magyarország számára megnyitottak, minden más azonban, illetve a java része ennek azonban továbbra is zárva marad a jogállamisági viták lezáratlansága miatt. Hogy látod, hogy 2024-ben újabb pénzcsapok meg tudnak-e még nyitni Magyarország számára, vagy még az is lehet, hogy még ezt a 10 milliárdot is egy ponton be fogja fogyasztani az Unió arra hivatkozva, hogy időközben olyan információk birtokába került, amelyek ismét kétségessé teszik, hogy Magyarország megfelele a jogállamisági elvárásoknak.
Én azt gondolom, hogy az, amit ugye másfél évvel ezelőtt mondtam, akkor úgy fogalmaztam, hogy szinte biztosan nem fogunk hozzáférni a teljes összeghez, ezt most is fenntartom, és még azt is gondolom, hogy a szinte szócska az elhagyható, tehát a teljes összeget nem fogja megkapni Magyarország. Az, hogy szabadulnak-e fel pénzek, ez hát nyilván ugye a korrupció elleni intézkedésektől függ, ezektől az úgynevezett szuper mérföldkövektől, vagy mérföldkövektől, ugye 17 mérföldkörről, és még plusz 10 szuper mérföldkörről beszélünk. Ugye három mechanizmuson keresztül osztja a pénzt az Európai Unió, és három feltételességi rezsim is létezik. Tehát tulajdonképpen ez egy kicsit elsikkad egyébként a közbeszédben, nem csak a szoros értelembe vett feltételességi eljárás kötött a jogállamisági feltételek teljesítéséhez, vagy nem csak az ott meglévő pénzek, ugye itt nagyjából 6 milliárd euróról beszélünk, hanem a úgynevezett helyreállítási alap pénzei is feltételekhez köthetők, ezek az úgynevezett szupermérföldkövek, és egyébként ezen kívül az EU úgy döntött 2022-ben, hogy horizontálisan is hát feltételt szab a kohéziós pénzek folyósításának. Ebből szabadítottak fel több mint 10 milliárd eurót az igazságügyi reformra vonatkozóan. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azért a folyamat átláthatóságának az mindenképpen kritikája, hogy az a szakértők számára, meg a diplomaták számára sem világos, hogy miért pont 10 milliárd eurót ért a magyar igazságügyi reform. Mi egyébként a Transparency International Magyarország részéről azt gondoljuk, hogy ennek az igazságügyi reformnak vannak előremutató elemei, de azt is gondoljuk, hogy ezzel a bíróságok függetlensége teljesen nem állt helyre, mert ahhoz a jogállamiságot kellene helyreállítani. Tehát nagyon bonyolult a képlet.
Ezzel azt mondod, hogyha következetes lenne a bizottság, akkor félbeszakítaná a pénzek folyósítását? Vagy már ezt a 10 milliárdot sem engedte volna, hogy megkapja a magyar kormány?
Én azt gondolom, hogy amennyiben az a cél, hogy a jogállamiságot helyre kell állítani, akkor a magyar kormány nem végezte még el a házi feladatot. Tehát akkor tulajdonképpen hát ez a 10 milliárd is sok. Valamennyi egyébként, nekem az a véleményem, hogy valamennyit egyébként indokolt volt folyosítani, mert mondjuk azt az abszurd gyakorlatot megszüntette a magyar kormány, hogy az állami szervek vezetői az alkotmánybírósághoz fordulhattak, hogyha számukra kedvezőtlen bírósági ítélet születik egyébként. Hát tényleg nonsens, de ezt mondjuk megszüntették, megerősítették az országos bírói tanácsot is, ugye a bírók is bírák fordulhatnak az Európai Bírósághoz adott esetben. Tehát vannak előremutató elemei, de inkább úgy mondom, hogy a bíróságokon a nyomás még nem szűnt meg ettől. És ez azért egy komoly probléma. Tehát ugye itt azzal küzd az Európai Unió, és nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, hogy ugye rendszer szintűek a problémák, és hogyan lehet egy rendszer szintű problémát kvázi idézőjelbe véve kiszabályozni lépésről lépésre. Egyáltalán lehetséges-e az?
Ráadásul... erre van egy egyszerű válasz az Európai Parlamentnek, hogy egyszerűen minden pénztől meg kell, vagy el kell zárni Magyarországot. Erről mit gondolsz erről a kezdeményezésről?
Az Európai Parlament mindig is radikálisabb volt, vagy mindig is radikális volt ugye magyar ügyben, meg általában véve a korrupció elleni küzdelemben, és ugye az Európai Parlamentnek azért ma már lényegesen nagyobb a szava, bár ezekben a kérdésekben egyébként nem ő dönt. Tehát ezekben a kérdésekben ugye a bizottság, illetve a tanács dönt. Tehát
az Európai... egy határozott véleményt formál.
Én inkább azt gondolom, így van, tehát az Európai Parlament, én azt gondolom, hogy egy nagyon határozott véleményt formál. Az Európai Parlament állásfoglalásának a jelentősége az inkább politikai. Ez is fontos egyébként, mert ez viszont azt mutatja, hogy a magyar kormány teljesen elszigetelődött az elmúlt években, és ma ott tartunk, hogy gyakorlatilag a szélső jobb oldalt leszámítva, a szélső baltól a közép jobbig mindenki ugye aláírta, mindegyik frakció az Európai Parlamentben aláírta azt a határozatot, amely arra szólítja föl az Európai Bizottságot, hogy semmilyen pénzt ne adjon Magyarországnak, még azt a 10 milliárd eurót, amit egyébként felszabadított.
Ennek tavaly. Lesz fogalmatja szerinted?
Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen lassíthatja a pénzfolyosítás. Jogi értelemben, ahogy mondtam az előbb, jogi értelemben ennek nincs jelentősége, de politikai értelemben van, és lassíthatja a pénzek folyosítását. Ugye itt fontos, és hát ezzel kapcsolatban is ugye számos tévhit kering, tehát a 10 milliárd felszabadítás az nem azt jelentette, hogy utalják a 10 milliárdot, hanem itt projektről projektre utófinanszírozásról van szó. Tehát nyilván ugye az Európai Bizottság is egyfajta hát politikai közegben tevékenykedik, és hát nyilván annak van jelentősége, hogyha egy másik intézmény, konkrétan az Európai Parlament, az arra abba az irányba nyomja az Európai Bizottságot, hogy ezt késve, vagy egyáltalán ne adja oda Magyarországnak. Tehát itt ez a fő dilemma, és még egy fontos dolgot hadd említsek, az a magyar rendszernek, vagy ha úgy tetszik, a NER-nek ugye az informális jellege, amivel nem nagyon tud mit kezdeni formáljogi eszközökkel az Európai Unió. Tehát itt kiépült egy ilyen nagy monstrum, tényleg nem túlzás azt mondani, hogyha az autópálya koncesziókra gondolunk, vagy más magántőke alapokra, hogy 1000 milliárdok cserélnek gazdát, 1000 milliárdokat szervez ki a kormány a haveri köröknek, és ennek egy része az informálisan zajlik, a másik része az pedig ugye lepapírozva ugyan, törvényesítetten, de akkor azzal meg azért nehéz igazából mit kezdeni. Tehát sajnos az a baj, hogy az Európai Uniós intézkedés sorozat, bármennyire is tiszteletre méltó, hogy az EU most ennyire figyel Magyarországra, az valamelyest megkésett. És ennek szerintem az lesz az eredménye, hogy kisebb részletekben időről időre, amikor az EU vagy a bizottság úgy ítéli meg, hogy történt azért mégiscsak előrelépés, akkor kisebb pénzeket folyosítanak majd, de én arra számítok, hogy hosszú ideig még sok milliárd euró, inkább úgy mondanám, hogy akár 10 milliárd nagyságrendű is, vagy még annál több az euró is, az ott marad a brüsszeli kasszákban.
Szerinted a Magyar Péter féle hangfelvétel, amin a volt felesége arról beszél, hogy hogyan próbálták befolyásolni egyes kormánytagok az ügyészség nyomozását a Völner Schadl ügyben, ez befolyással lehet-e a további pénzek felszabadítására, vagy ezt nem fogja figyelembe venni a bizottság, illetve az illetékes szervek?
Megint válaszuk külön a formájogi kérdést és a dolognak a kontextusát, vagy a politikai kérdés. Ugye formáljogi értelemben az ügyészség az nem szerepel, tehát az ügyészség működése, ez nem szerepel a mérföldkövek vagy a szupermérföldkövek között. Ami egyébként gond, tehát mi ugye nagyon régóta bíráljuk a magyar ügyészség működését, és azt gondolom, hogy a NER működésének, vagy ennek a korrupt rendszer működésének az ahilles sarka az egyébként a magyar ügyészség, és hát erre jó rímel ez a kiszivárgott, vagy a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott, nem is kell szivárogtatni, mert ő maga hozta a nyilvánosságra felvétel. Tehát az ügyészséggel ez nem foglalkozik. Tehát ilyen értelemben formál jogilag ez nem része, az ügyészség az nem része ezeknek a feltételességi eljárás során megvalósuló tárgyalásoknak. A bíróságok igen, de maga az ügyészség nem. Másik oldalról viszont, hát az most már az Európai Unió intézményei előtt is, a bizottság előtt is, és a tagállamok előtt is ugye nyílt titok, hogy ugye Magyarországon a korrupció az ugye rendszer szintű méreteket ölt, és mélyen áthítatja az államszervezetet, és hát ebben az ügyészségnek kulcs szerepe van. Tehát én azt gondolom, felvétel ez nyilvánosságra került, és gyakorlatilag most már talán Magyarországon olyanok is elhiszik azt, hogy az ügyészség politikai befolyás alatt áll, akik eddig ezt nem hitték el. Ez azért biztos, hogy hát, hogy is mondjam, kontextusba helyezi ezt a feltételességi eljárást, és közvetve lehet ennek hatása a pénzek folyósítására.
Az integritás hatóságot azért hozta létre a magyar kormány, mert az unió felől volt egy elvárás, hogy a korrupcióval szemben hatékony szervezeti döntéseket hozzon Orbán Viktor kormánya. Ti ennek a munkának részesei vagytok olyan módon, hogy a hatóság mellett működő korrupcióellenes munkabizottságban részt vesztek, mint tag, nem pontosan te, hanem Ligeti Miklós révén a Transparency International. Mégis kérdeznélek téged arról, hogy hogyan látjátok ennek a hatóságnak a működését, beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket, és továbbra is részt akartok-e venni ennek a munkabizottságnak a munkájában. Korábban lehetett olyasmit hallani, miután egy döcögösen indult ennek a működése, a TI is, a magyarországi TI is megfontolta, vagy gondolkozott azon, felül kell-e vizsgálni a közreműködését ebben a munkában.
Az integritás hatóság és a korrupció elleni munkacsoport az két külön szervezet. Ugye a korrupció elleni munkacsoport az úgy áll össze, hogy van 10 civil tagja, köztük egyébként, ahogy említetted, mi is, illetve a K-Monitor és az átlátszó is, meg még 7 másik civil tag, amelyek között vannak ismertebbek, meg kevésbé ismertek, és van 10 állami szereplő, és az elnöki pozíciót az integritás hatóság elnöke tölti be. De ez egy konzultatív testület. Direkt hatása a hatóság működésére nincs. A hatósággal kapcsolatban a Transparency International Magyarországnak az az álláspontja, hogy szemben a többi állami intézménnyel ez nem vált foglyulejtett intézményé, tehát őriz egyfajta autonómiát a többi állami szervhez képest. Ez egyébként nem annyira meglepő, mert ugye az integritás hatóság a mandátumát és a felhatalmazását nem csak, sőt nem is elsősorban a magyar politikai rendszernek és a magyar országgyűlésnek köszönheti, hanem elsősorban az Európai Bizottságnak köszönheti. Tehát az integritás hatóság folyamatosan jelent az Európai Bizottságnak. A jelentései az integritás hatóságnak mondjuk úgy, hogy visszafogottan kritikusak, de ezen túlmenően hát nekem is rengeteg kritikai megjegyzésem van az integritás hatóság munkájával kapcsolatban. Talán a legfontosabb az, hogy azokat az ügyeket, amelyekben vizsgálatot indítanak, azt nem elég hangosan kommunikálják. Tehát nem hívják föl a közvélemény figyelmét ezekre az egyébként hát eléggé botrányos korrupciós ügyekre. Ez talán a legfontosabb kritikám. A másik kritikám az nem is talán elsősorban magának a hatóságnak szól, hanem inkább a szabályozásnak, ami ugye már a magyar parlamentnek a dolga lenne, és egyébként ezt szóvá teszi az Európai Bizottság is folyamatosan a szupermérföldkövek értékelésében, hogy tudnélik az integritás hatóságnak nincs elég felhatalmazása, nincs elég mozgástere. Tehát számos olyan kérdés van, amiben az integritás hatóságnak ugye nagyobb, több feladatot lehetne adni, ilyen például a vagyonnyilatkozat, ilyen például a pótmagánvád kérdése, ilyen például azoknak a beruházásoknak a kérdése, amelyek mondjuk uniós beruházásba indultak, aztán végül az unió valami miatt kiszállt ebből, ott már a jelenlegi szabályozás szerint utána nincs jogosultsága az integritás hatóságnak ezt tovább vizsgálni. Tehát számos olyan dolog van, ami az integritás hatóság mozgásterét nagyon is behatárolja, és mi azt gondoljuk, hogy fogakat kellene adni az integritás hatóságnak. Ha már van egy ilyen intézmény, akkor annak legyenek fogai. Ami a korrupció elleni munkacsoportot illeti, ott a mi kritikánk is, és egyébként az Európai Bizottság kritikája is, egy tavaly decemberi mérföldkő értékelésre utalnék, azt mondja, hogy ott a legnagyobb baj az, hogy a civilek véleményét, jelentéseit egyszerűen nem veszi figyelembe az állami oldal. Tehát az állami oldal gyakorlatilag a korrupció elleni munkacsoportban inaktívvá vált. Lényegében nem végez érdemi munkát, és hát így ugye nagyon nehéz mondjuk például egy közös jelentést létrehozni, mert vagy semmitmondó állítások vannak benne, apologetikus állítások, vagy pedig egyáltalán nem.
Tehát maradtunk bent a munkacsoportban?
Maradunk benne a munkacsoportban, mert egész egyszerűen azt gondolom, és gondoljuk mindannyian, nincs ebben véleménykülönbség sem a stábban, sem pedig akár a kuratóriumban, a felügyelőbizottságban, azt gondoljuk, hogy ez egyszerűen felerősíti a hangunkat az Európai Unió fele is, a közvélemény fele is, meg egyébként a magyar állami szervek fele is. Tehát ugyanazokat a dolgokat, amiket én most itt elmondok, azt a kollégám Ligeti Miklós ugyanúgy elmondja a munkacsoport üléseken is. Tehát nincs okunk arra, hogy ebből kiszálljunk jelenállás szerint, de hát nagyon kritikusak vagyunk a működésével kapcsolatban, és az Európai Bizottság is nagyon kritikus.
Martin József Péter, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.